Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Jézus győzött a halál felett. A legnagyobb szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Harangszó Rádiót, református egyházunk műsorát hallhatják. Mikrofonnál Rácervi lelki pásztor. Mai adásunkban is a csillagpont ifjúsági találkozóról hozzunk egy gondolatot. Járai Márton második előadását hallhatják a csillagponton. Mondta ezt el. Ugye előző előadásán pár héttel ezelőtt az egyénről beszélt, most pedig a közösségről fog szólni. Nagyon érdekes gondolatokat hallgassuk szeretettel. Ugyanakkor elmondanám itt a 408. adásban, hogy lassan 8 éves a Harangszó Rádió, és nem csak ezért, de mostantól kezdve, azaz jövő szombattól kezdve más időpontban hallgathatják a City Rádióban a Harangszó Rádió műsorát, azaz szombaton 11 órakor jelentkezünk. Jövő héten szombaton 11 órától hallhatnak minket. Maradjanak akkor is velünk, hallgassanak akkor is minket. Vagyis hát az Isten igéjét. Reinhard Bonnke-nak van egy nagyszerű gondolata, és ezzel nyitnám a mai műsort. Ő azt mondja arra a szkeptikus megjegyzésre, hogy unalmas a kereszténység. A kereszténység unalmas. A televízió is az, amíg nem kapcsolod be. Ha bekapcsolod, amikor valami jó műsor megy, úgy már egészen más. Így van ez az Istennel való kapcsolattal is. Ahhoz, hogy élvezni tudd, be kell kapcsolnod, be kell kapcsolódnod. Kapcsolódjatok. Elsősorban kedves hallgatók az Istenre, és hiszem azt, hogy a kereszténység nem lesz unalmas, és azt is hiszem, hogy jövő szombattól se lesz unalmas majd a Harangszó Rádió, az új időpontban sem, de maradjunk még ebben az adásban, hallgassuk a közösségről szóló bizonságtételt Járai Mártontól, a Semmelweis Egyetem tanárától, teológustól, lelkigondozótól.
Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
Mi van, hogyha ugye a modell az úgy épül fel, hogy egyén, közösség téma, és hogyha az egyik túl hangsúlyos lesz, akkor valami egyensúly megbomlik. Arról ma nagyon sok szó lesz, hogy mi történik, miért kell nekünk a közösség. Hogy mi van, hogyha a közösség kárára lesz túl hangsúlyos az egyén. De egy picit hagyj beszéljek arról, még mielőtt elkezdjük, hogy mi történik akkor, hogyha a történet, az evangélium, az Isten üzenete kárára lesz túl hangsúlyos az egyén. Ez az, amit... Hát egy lelkész kollégám mesélte, és ez nekem nagyon tetszett, hogy egy ilyen önismereti csoportban ült. Mentek körbe, mindenki bemutatkozott, és akkor valaki mondta, hogy hát, én vagyok az univerzum császára. És akkor mellette ült a lelkész kolléga, és ő, mikor ő mutatkozott be, akkor mondta, hogy hát, én hiszek abban a teremtő Istenben, aki teremtette azt az univerzumot, aminek te vagy a császára. Tehát, hogy azt hiszem, érzitek a különbséget, hogy... Tegnap, amikor arról beszéltünk, hogy teremtettség, akkor ezzel együtt jár az is, hogy hiszünk abban, hogy van egy teremtőnk. Hogy ott van az Isten, aki mindig nagyobb. És hogy nem kell hatalmasra fújni magunkat, az Isten mindig nagyobb. És hogy alapjában, mivel bár ezt nehéz elfogadni, de hogy van egy autoritás. Az Atya mégis szeretetéről, hogy ez az autoritás nem egy olyan autoritás, aki állandóan agyon akar bennünket csapni, hanem egy olyan Istenünk van, aki ott van és tárt karokkal vár. És folyamatosan ott van az Atya, és tárt karokkal vár. És sokat beszéltünk arról, hogy Isten képmásai vagyunk, de azért, ha körbenézünk, tehát ha mindenki úgy tudna működni, hogy ez az Isten képmásság működne benne, nagyon más lenne az egész világ. De hogy erre mi nem vagyunk képesek, mert hogy mi ebből a tárt karokból való ölelésből kiszakadtunk. És kicsit félek, mert egy picit szeretnék ma a bűnről is beszélni, de az a tapasztalatom, egyrészt örülhetnék, mert általában, amikor a bűnről beszélünk, akkor nagyon sok ember egy kicsit megnyomorodik, összegörnyed, elkezdi magát bántani, és akkor mi lelki gondozók végre, jönnek az emberek, van feladatunk, de én most inkább preventív szeretnék lenni. Tehát most azt mondom, hogy örülnék, hogyha nem jönnétek sokan utána, hanem felszabadultunk tudnánk maradni, hogy nem a bűnösségünk, hanem az evangélium lenne hangsúlyos. Mert hogy nagyon sokszor, és ez talán nekünk teológusoknak a hibánk, hogy lebutítottuk a bűnt valami nagyon erkölcsi dologra. Miközben a Biblia nem így beszél róla. A Biblia egy állapotról beszél. Egyszerűen arról beszél, amiről tegnap, szerintem ez egy gyönyörű példázata Jézusnak, tehát arról beszél, hogy nem vagy ott az atyai házban. Hogy az Isten országa már itt van, de még nincs itt. És akkor kezded el érzékelni, hogy már itt van, amikor elindulsz az atyai ház felé. És hogy a bűn, nekem van egy csotkim, a csotki az egy ilyen, a görög katolikusok használják sokat, ilyen kis gubancokból van összeállítva, 30-valahány, azt hiszem az enyémen egyel több van. Az nem baj, az sose baj. Azt imádkozzák, vagy többféle imádság van hozzá, én amit szoktam imádkozni, hogy Jézus Krisztus, Istennek fia, könyörülj rajtam bűnös emberen. És akkor így mondhatnánk, hogy az a nyomorult, aki 33-szor ezt elimádkozik, miért jó ez neked? És egész egyszerűen azért jó, mert hogy azt gondolom, hogy mindig emlékeztetem ezzel magam arra, hogy ami itt történik, ennek a szépsége, ennek a hiánya, az Isten mindig nagyobb. Amikor én megélem a hiányaimat, és tegnap erről is beszéltünk, a nyomorúságomat, hogy nem ez a végállomás, hanem az Isten vár tárt karokkal. És hogyha sokat beszéltünk az Atyáról, és erről a belső atyai képmásról, amik mi vagyunk, akkor ehhez az is hozzátartozik, hogy a képmásságunkkal együtt hordozunk valamit, egy tudást arról, hogy milyen az Atyánál lenni. És ez nem olyan, amit valaha is megéltünk, hiszen már nem ebbe születtünk bele, de a teremtettségünknél fakadóan hordozunk egy belső tudást arról, hogy milyen volt az, amikor színről színre, amikor együtt az Istennel. És ebből a tudásból fakadóan úgy lettünk teremtve, hogy tudjuk, valahogy érezzük, ez az, amit egyébként Pál ír egy belső emberként erről, hogy érezzük, és szükségünk van arra, hogy szeretve legyünk, hogy szeretetet tudjunk adni, hogy tudjunk mélyen kapcsolódni egymáshoz, hogy megéljük, hogy szabadok vagyunk, és képesek vagyunk alkotni, és értékesek vagyunk. Ezek mind-mind olyan mély belső vágyak, amik ott vannak. Tehát, hogy ezt valahogy a szívünk mélyén tudjuk, érezzük. Azért, mert az Atya ebbe teremtett bele. És akkor vagyunk egy olyan állapotban, hogy nem az Atyánál vagyunk, nem az Atya házában vagyunk. De ezek a vágyak, ezek mind olyan mély vágyak, amik erre emlékeztetnek, hogy én az Atya teremtménye vagyok. És mi történik? Érzem a vágyat, még nem ismerem esetleg Istent, és hát természetesen a vágyaim után elindulok. Elkezdem valahogy megpróbálom betölteni, valamit teszek, hogy ez betöltődjön. És nagyon izgalmas dolog, amikor lelki gondozásban foglalkozunk a bűnnel. Mert hogy sokszor azt szoktuk, ugye van, amikor jön valaki, azzal jön, hogy egyszerűen képtelen hűséges lenni. Képtelen a családjában hűséges lenni, vagy nagyon agresszív a gyerekeivel. És akkor nyilván most már megpróbálok nem agresszív lenni. Nem megy. De nem megy. És akkor elkezdünk beszélgetni arról, hogy ez a bűne mire emlékezteti. Mi az a mély vágy, aminek valahogy így töltődik be benne. Tehát, hogy mi történik, mi ez a folyamat. És nagyon izgalmas, ahogy elkezdünk ezekről beszélgetni, és van egy ember, aki állandóan azzal küzd, hogy nem képes igazat mondani. Tehát mindenkit becsap maga körül. És amikor felismeri azt, hogy igazából azért teszem, mert nagyon szeretném, hogyha elfogadnának. Nagyon szeretném, hogyha értékes lennék, hogyha szeretnének. És ezért inkább nem mondok igazat, mert félek, hogyha kimondom az igazságot, akkor el fognak tőlem fordulni. És nekem olyan fontos, hogy engem szeressenek. Ugye érzitek, hogy van egy mély vágy, ami az Istentől, az Istennel való közösségből fakad, de mivel nem tudom megélni azt a szeretetet, ahogy az Isten szeret, azt nem tudjuk egymásnak megadni, és akkor elkezdem valahogy megpróbálom megteremteni a magam számára. Másik. Megfelelési kényszer. Eltűnök, mindig megfelelek a másiknak, mindig megteszem, amit ő akar. És milyen izgalmas, hogy mi van e mögött? Mi az a nyomorúság? Mi az, ami miatt ez a nyomorúság így megszületik bennem, hogy lemondok magamról, vagy arról, aki én vagyok? Egyszerűen annyi, hogy félek, hogyha képviselem magam, a másik nem fog szeretni. Nem fog hozzám kapcsolódni. És megint mi van? Ott van a mély vágy, hogy én az Istennel szeretnék lenni. Hogy én azt a mély szeretetet tudom, hogy úgy lettem megteremtve, hogy az atyai házba lettem teremtve. De most nem ott vagyok. És akkor mi történik? És itt van szerepe Jézusnak. Itt van szerepe abban, hogy amit énekeltünk, hogy sosem fogod megtudni azt, hogy milyen ez az áldozat. Nem fogod megérteni ezt az áldozatot. Ahogy a kis videóban volt, hogy Jézusban dimenzióugrás történik. Tehát én kepekedhetek, megtehetek mindent, hogy jobb legyek, megerőltethetem magam, de hát, ahogy azt ismerjük a történetből, ez olyan, mint a kőolaj finomító, hogy finomodok, de ami kijön, az még mindig nagyon rossz. Tehát ez nem tudom megugrani azt. És hogy Jézus az, aki visszavisz az atyai házba. Ő az, aki helyet készít. És hogyha arról beszélünk, hogy Isten képmásai vagyunk, a Biblia azt mondja, hogy Jézus a tökéletes képmás. Ha engem láttatok, láttátok az atyát, mondja a tanítványoknak. Tehát ebben a történetben, ahol én el vagyok veszve, az atyai házban nem vagyok ott, ő az, aki visszavezet ebbe a házba. Ő az, aki helyet készít ebben a házban a számomra.
Ismerem azt a fajta embert, aki én vagyok. Ha ég a tűz a szívemben, én azt érzem, hogy megfagyok. Tudom milyen, mikor minden összetörik, úgy fáj a lelked, mikor nincsen semmi sem, amihez nyúlnál. 22 vagyok, mégis volt, hogy elestem. Sokkal többet kaptam annál, mint amennyit kerestem. Nézd a bőröm fehér, de a zene bennem fekete. Az életem egy könyv, aminek megkopott az eleje. Olyan ajtó mögött álltam, amit bárki betörhet. Túl sokat voltam hidegben, a szívemből egy kő lett. Megfizettem érte, de úgy döntöttem, maradok. A bűnös embert utáltam, de rájöttem, hogy az vagyok. Én csak meg akartam azt élni, amiről mindenki beszél. A színpadon fent állni és magam nézni, ahogy zenél. De önző a siker, meg követeli, hogy irigy legyek. Nézd meg, vajon egy magamfajta ilyen lehet?
Voltam a mélyben, lent a sötétben. Árnyékban járva és a semmibe szárva. Kellett, hogy lássam, hogy tévúton jártam. És újra szülessek, most hazamegyek.
Megterített asztalán az ellenségek előtt. Ma abból adok ételt, amit ezer növény benőtt. Már megismertem azt a fajta embert, aki én vagyok. Ég a tűz a szívemben, és nem érzem, hogy megfagyok. 22 vagyok, mégis van, hogy gyermek. Ma ott tanulok járni, ahol túl sokan elvesztek. Nézd, a szemem fénylik, és a zene bennem fehér. Megfizet, majd hidd el, ki a helyes útról letér. Nézd meg, ember lesz a jégből. Dobog majd a szíve, és húsból lesz meg vérből. Minden megváltozik, hidd el nekem, elestem. Hogy amit teszek, azt ma csak is hitből tegyem. Áporuk nyomát látom temetni. A szemedben egy új reményt a szíved felé terelni. Összekulcsolt kézzel néz egy gyermek fel az égre. Egy magamfajta ember viszel fényt a sötétségbe.
Voltam a mélyben, lent a sötétben. Árnyékban járva és a semmibe szárva. Kellett, hogy lássam, a tévúton
És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért nem szeretek én a bűnről beszélni. Egyrészt azért, mert sokszor azt érzem, hogy nem bűntudatunk lesz, nem egy ilyen egészséges bűntudat, ami motivál arra, hogy lehet fejlődni, hogy hát igen, ez még mindig nem az, és emlékeztetem magam, hogy ez sose lesz az egészen addig, amíg nem vagyok az atyával, hanem helyette szégyent élünk át. És mi a szégyen lényege? Az, hogy nem azt mondom, hogy bűnös vagyok, hogy bűnöket követek el, hanem azt mondom, hogy én magam vagyok a bűn. Tehát a szégyen az, amikor azon azzal, hogy én vagyok a bűn. És innentől kezdve, ha én vagyok a bűn, akkor nincs helyem az atyai házban. Ahogy tegnap Edina mesélte erről, hogy az életének volt az a pillanata, hogy mit keresnék én a templomban. Hát én nekem nincs ott helyem. Tehát amikor én magam vagyok a bűn, ezért nem szeretek, ezt soha ne higgyétek el. Soha ne legyen szégyenetek a bűneitek miatt. Legyen egészséges bűntudatotok. És hogyha találkoztok azzal, hogy el vagyok akadva, nagyon, nagyon nem oké, amit csinálok, nincs rendben, hogy ez nem az Isten országáról szól, ami velem most történik, ahogy viselkedek, ahogy velem viselkednek, akkor mindig induljatok el afelé, hogy hogy szól ez az én mély vágyaimról. Mi történik ott? Mi hiányzik nekem? Miért ezt csinálom? És ezt a mély vágyat vidd vissza az Istenhez. Az én megtérésem a sokkal inkább szólt arról, van, aki úgy tér meg, hogy ül a moslékos vödör mellett, és egyszer csak felnéz, hogy basszus, ez moslék. Ez így nagyon nem oké. És körbenéz, és nem tudja, hogy mi van. És azon a ponton Jézus megszólítja, és azt mondja, hogy nincs gond, gyere, elmegyünk az atyához. Nem arra lettél teremtve, hogy moslékot tegyél. És akkor elindul egy úton. Megtér, megfordul, és elindul egy úton. És ezen az úton még fog moslékot enni. Nincs ezzel semmi gond. De mindig, amikor moslékot eszik, eszébe jutatja magát, hogy ja, de nem efelé megyünk, hanem az atya házához, az atya ölelésébe. Az én megtérésem egy kicsit más volt. Én előbb hallottam meg azt, hogy az atya megölel. Hogy van egy ölelő atyád, egy szerető atyád. És ahogy elindultam felé, és Jézus vezetette ezen az úton, egyre inkább rájöttem, hogy hú, ami ott vár, az sokkal jobb, mint ami mögöttem. Az is moslék volt. Az is moslék volt. És így szépen lassan tisztult le, hogy lehet ennél több, lehet ennél jobb. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogyha azon gondolkoztok, hogy van ez a bűn, akkor ugye tegnap mondtam, ne bántsátok magatokat. Tehát, hogy nem ti vagytok a bűn. Ez a dimenzióugrás akkor történt meg, amikor Jézus maga vált bűnné. Értünk helyettünk. Én szívesen mondanám, hogy a mi teológiánk a sebzettség teológiája. Hogy felismerjük azt, hogy beleszülettünk egy olyan helybe, ami nem az atya háza, és sebzettek vagyunk, és sebzünk. És van egy olyan Istenünk, aki egyszerre halt meg azért, aki bánt, és azért, akit bántanak. És egyszerre nyújt vigaszt annak, akit bántanak, és egyszerre bátorítja azt, aki bánt, hogy nem kell bántanod. Nem kell. A sebzettség teológiája. És ezt nem tudjuk mi megugrani. Tehát, hogy nem kell kepekednünk, örülnünk lehet annak, hogy egy csomó bűnt már el tudunk engedni. Lehet, hogy szükség volt régen arra, hogy én mindenkinek beszóljak. Lehet, hogy szükség volt arra, hogy mást bántsak, mert azt hittem, hogy így megvédem magam, de már nincs szükséged rá. Hogyha Krisztus felé, Krisztussal együtt az Atya felé indulsz, már nincs szükséged rá. Lehet, hogy szükséged volt, hogy mindenkinek megfelelj. Már nincs szükséged rá. Nem kell mindenkinek megfelelned. Vár az Atya. Ha ez az állítás, akkor ugye az az összes kérdés, hogy mi a feladatunk? Találkozzunk Krisztussal. Ennyi. Nem, ez egyszerű. Milyen jó lenne így csillagponton azt mondani, hogy feljönnek a csépéarcok, és azt mondják, hogy jaj, és egyébként 14:30 az infósátor mellett lesz Jézus, aki akar veled találkozni, akkor ott tud, bármi van, akkor találkozz Jézussal. Tehát, hogy ez így könnyű lenne, egyszerű lenne. Az Isten mindig nagyobb. Valami miatt máshogy találta ezt ki. Azt mondta, hogy a hit hallásból van. Azt mondja, hogy hirdessétek az Isten országát. Az Isten az evangéliumot és a kapcsolódást ránk bízta. Azt mondta, hogy egymáson keresztül fogjuk megélni, és egymáson keresztül fogunk vele találkozni. Én sose értettem, tehát, hogy gyakorló szülőként már az első pillanatnál nem értettem Jézust, hogy beleszületik egy emberi családba. Egy fiatal apa, meg egy fiatal anya, vagy hát József nem volt, de hogy beleszületik egy... Hát, ha arra gondolok, hogy én hogy vigyáztam a gyerekeimre, mindent megtettem, tehát nincs azzal gond, de hogy azért ez merész, hogy az Isten az üdv történetnek az egyik legfontosabb dolgát, azt rábízta egy ilyen vándorló fiatal házaspárra. És az egész evangéliumot rábízta az emberekre. Hirdessétek ti, mondjátok ti. És ez nagyon fontos, most itt vannak köztünk külföldiek, annyira hálás vagyok, nem tudom, hol vagytok, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Nekem nagyon sokat adott mindig, mikor külföldiekkel találkoztam, külföldi keresztényekkel, erről fogok egy picit beszélni, de hogy nem azért adja az Isten a mi kezünkbe az evangéliumot, és nem azért oldja meg máshogy, mert ne tudná. Van egy iráni barátom, iráni ismerősöm, ő úgy tért meg, hogy zuhanyzott otthon a zuhanyzóban, és egyszer csak, ahogy így zuhanyzik, nem, semmi köze nem volt a kereszténységhez, hallott hallott egy hangot, hogy én a bűneimből moslak meg. És akkor kicsit így megijedt, hogy bekattant, mi a helyzet, és elment, hát ő muszlim volt, elment az imámhoz, az ő vallási vezetőjéhez, és hát azt mondta neki az imám, hogy hát ez Jézus a próféta, mert hogy ő mond ilyet. Az Isten mindig nagyobb. Ugye Jézus, mikor megy be virágvasárnap, mondja, hogy a kövek, ha elhallgatottad a népet, a kövek fogják hirdetni a nevem. Hát ezt így átfordítva mondhatnánk azt, hogy a 20x20-as csempék fogják hirdetni a nevem a zuhanyzóban. Tehát az Isten nem azért így hirdeti az evangéliumot, mert neki szükség, ne tudná máshogy, hanem azért, mert a közösségnek értéke van. Mert ebben az életben, bármennyire is formálódunk Krisztus hasonlatosságára, az, ahogy mi így együtt vagyunk, azzal vagyunk a Krisztus teste. Így ábrázolódik ki sokkal gazdagabban, és még sokkal gazdagabban, mint ahogy elhisszük. És Isten ezt az ajándékot adja, a közösség ajándékát. Olyan emberek vagyunk, akik például budapestiként, én, ha Budapesten élnék, Gödön élek, de jó. Régen budapesti voltam, hogy simán megtehetem azt, hogy megyek, válogatok a közösségek között, elmegyek abba a gyülekezetbe, ami tetszik, de itt most vannak olyan országban emberek, akik nem válogathatnak, örülnek, hogyha van egy-két ember, akivel együtt tudnak imádkozni. Mi megszoktuk azt, hogy közösség vesz minket körül. Olyan emberek, akik szintén Krisztusban hisznek. De ez nem evidencia, ez ajándék, az Isten ajándéka. És Iránban például a misszió úgy indult el, az egyetemi misszió, hogy ez az egy-két ember egymással talált. Elkezdték egymást bátorítani, és terjedt az evangélium. Értéknek látod a melletted ülőt? Tudsz hálás lenni érte? Amikor én keresztény lettem, akkor ez a jó keresztény akartam lenni. És hát sok mindent megtettem, egész kicsi gyerekként. Azt gondoltam, hogy a jó keresztény az, nagymamámmal mindig mentük a templomba. Nem, ő nem beszélt erről, ő egy nagyon bölcs, én nagyon szerettem, nagyon bölcs asszony volt. Mentünk a templomba, de bennem az alakult ki, hogy a jó keresztény 9:30-kor elindul, hogy odaérjen időben, és ne késen a templomból. Ezt nem ő mondta, ezt csak én így lecsekkoltam, hogy az a jó keresztény, mert van, aki késik, és hát a templomból nem késünk. Aztán, ahogy így nőttem fel, bekerültem egy gyülekezetbe, ahol egy ilyen nagyon sokféleképpen cizelláltan gondolkozó lelkész volt, és akkor abban erősödtem meg, hogy a jó keresztény az nagyon árnyaltan gondolkozik az Istenről. És nem egyszerűsíti le, mint egyesek, hogy olyan nagyon, nagyon naívan forgatják a Bibliát, hanem árnyaltan gondolkozik az Istenről.
Én pedig csak témán álljak ki az Úr előtt. Azt nem hagyom, hogy csak már tér őt, mert amíg csak élek, mindig őt magasztalom. Gyertek együtt! Azt nem lehet, hogy csak más tér őt, én pedig csak témán álljak ki az Úr előtt. Azt nem hagyom, hogy csak más tér őt, mert amíg csak élek, magasztalom. Gyere és áldjuk
Aztán haladtam tovább. Rájöttem, hogy a jó keresztény református, mert hogy vannak a kárhozatos bálványimádó katolikusok, de mi reformátusok. Aztán haladtam tovább, teológus lettem, na ez még tud adni egy gellert. Egy hónapja voltam teológus, bementünk egy közgazdász diákkörbe, a közgázon voltak, abba az egyetemi misszióba, ahol egyébként utána 10 évet szolgáltam, mert annyi ajándékot kaptam, de akkor bementünk egy hónapos teológusként, és hát bementünk 3-4-en, körbenéztünk, hogy merik ezek felcsapni a Bibliát, ha nem már, ha nem is értenek hozzá. A jó keresztény teológiailag képzett, és értitek? Folyamatosan zártam ki mindenkit. A jó keresztény az valami olyan volt, mint én. Mindig amilyen aktuálisan voltam. És mindig kizártam a többieket. És aztán 3. évesen olyan teológus lettem, aki elvesztette a kapcsolódását Istennel. Volt egy 1/2 év, ebbe beleesett egyébként egy húsvéti prédikáció, ahol a feltámadásról prédikálunk, ugye. Volt ebben a 1/2 évben, körülbelül annyit tudtam egy mondatban. Minden nap ennyit megtettem. Istenem, ha vagy, mutasd meg magad nekem. Elvesztettem minden tájékozódást, minden kapcsolódást Istennel. Na és akkor bekerültem egy másik diákkörbe, bölcsészek közé. Elborult bölcsészek volt, hogy az Isten hálaáldozatáról, vagy a hálaáldozatról úgy beszéltünk, hogy kiraktunk 2 kiló nyers húst az asztalra, irodalmi idézetek, meg nem, igazi bölcsész bibliakör. És amit nagyon élveztem, hogy ezek a bölcsészek engem nagyon mély szeretettel vettek körül. Nagyon mély szeretettel. Láttak már nem hívő teológust, nem volt ezzel bajuk. De hogy kapcsolódtak mélyen Krisztushoz. És azt mondták, hogy nem baj, te most így vagy, jó, hogy itt vagy közöttünk. Neked most gyógyulnod kell. És elfogadták. És én az ő hitükön keresztül elkezdtem gyógyulni. És újra megtalálni az utat az atyához. És újra elindulni, újra kapcsolódni. És elkezdett kinyílni a világ. Rájöttem, hogy a jó keresztény nem csak református lehet. Ugye jött egy csomó más felekezet, ez felekezetközi misszió volt. Isten humora berakott egy olyan gyülekezetbe, lelkészként, segédlelkészként, ahol nagyon más kegyességi irányzat volt, mint az enyém. És rájöttem, hogy azok a nagyon naív biblia lapozgatásokban milyen érték van a számomra. Hogy azoknak az embereknek a hitén keresztül én mennyit kapok az Istenből. És aztán elkezdtem az egyetemi misszióban szolgálni, és mind a mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor egy nagy világtalálkozón állunk, kb. Ugyanígy, én így szoktam állni, kicsit merev. Állunk, mellettem egy német mérnök, együtt dicsőítünk, ugye lelkesen a dicsőítő csapat mondja, tegyétek fel a kezeteket, de hát én református lelkész vagyok, azért ne ragadtassuk el magunkat, ilyen emberi, nem tudom, túlkapások, ez az Istenről szólja, ne az én kezemről. És akkor mellettem egy afrikai nő, könnyen áll a taknya összefolyik, és olyan mélyen dicsőíti az Istent, ahogy én soha nem tudtam. Az Isten mindig nagyobb. Aki melletted ül, azért ül itt, mert szeretné hallani, hogy neked mi az evangélium. És legyél kíváncsi, hogy neki mi az evangélium. Az Isten mindig nagyobb. Egy ilyen közösséget kaptunk. Én nagyon sokat rekesztettem ki embereket. És aztán rájöttem az összetöretettségemben. A hiányomban jöttem rá, hogy én, titeket, egymást mi azért kaptuk. Mert az Isten egymáson keresztül akar megszólítani. És én ezt egyre jobban élvezem. Most már direkt van, hogy nagyon sokan vagytok határon túli testvérek. És voltunk, van egy szerzetes nővér ismerősöm, barátom, és nagyon tetszett, ahogy mondja, hogy nekem nem az erdélyiek, Kárpát, Felvidék, Délvidék, nem ők a határon túliak, hát a rendtársaim. Hát ott ülök vele mellette, és minden emberi határomon túlmegy, amit ő csinál. Tehát, hogy én azt érzem, hogy 2 külön világ vagyunk. Nekem ő a határon túli. És erre kérlek téged, hogy most gondolj egy olyan emberre, aki számodra határon túli. De az Isten vele együtt egy testbe szerkesztett. És ha ma csak annyit tudsz, hogy hálát adsz érte. Hálát adsz azért, hogy ő is az Isten országának a része. Az lehet, hogy több nap még eljutsz oda, hogy elkezdesz azon gondolkozni, hogy mit kapsz te rajta keresztül az Istenből. Néha ez hosszabb út, de ha keresed, megtalálod. Beszélgess Jézussal arról az emberről, aki számodra határon túli, bár a testvéred. Mert ajándékba kaptuk egymást. Most szeretném felolvasni az igét. Nem is baj, hogy a végére került. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. egymást szeretni fogjátok. Ugye nem arról szól az ige, hogy arról ismernek meg titeket, hogy elég jó körbe tudjátok írni, hogy milyenek nem vagytok, és hogy melyik felekezethez nem tartoztok. Arról ismernek meg titeket, hogy egymást szeretitek. Ha tegnap egy kicsit tudtuk magunkat szeretni, akkor ma szeressük egymást. És adjunk hálát egymásért. És lehet, hogy az, aki számodra Krisztus, az, ami számodra az evangélium, az most a másik számára fontos lesz, hogy elhangozzon. Vagy lehet, hogy ott fog ülni valaki olyan, aki mond valami fontosat, amit neked ma hallani kell. Az Isten így működik, szerencsére, hogy ránk bízta az evangéliumot. Osszátok meg egymással. Amen.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szilágyi Levente munkatársam nevében kívánok nagyon szép és áldott hetet. Visszajelzéseket szeretettel várjuk a 0740483375-ös telefonszámon, a harangszóradio@gmail.com e-mail címen, a repszatmár.eu honlapon pedig visszahallgathatják műsorainkat, és még egyszer így a műsor végén is elmondanám, hogy jövő szombattól délelőtt 11 órakor kezdődik a Harangszó Rádió műsora. Itt a City Rádióban, tehát 8 év után új időpont, szombat 11, és ha Isten is megsegít, minden szombaton 11 órakor hallhatjuk ezentúl a Református Egyházunk műsorát. Zwingli Ulrich gondolataival búcsúzom. A gond az imádság karjaiba űz. Az imádság pedig kiemel a gond karjaiból. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.